Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggelét, a Rádió Káfé 98.0-án, szeptember 2-a hétfő reggel van, 9 óra 8 perc, és itt van Mihály Csandrás.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok magam is, a hallgatóknak az elérhetőség jár 0630-as 6-os 980-980. Ma nagyon klassz, izgalmas a zeneválogatás, ez már a harmadik zeneszám, amit a playlistembe teszem. Köszönjük, írja Laci hallgató. Nagy odafigyeléssel, mély műismerettel, óriási kutató munkával felvértezve állítottam össze, igen, manufakturális módszerekkel a mai zenei válogatást, úgyhogy köszönöm szépen az elismerést.
Ez persze nem igaz, de Cyborg Templár zenei főszerkesztőnek feltétlenül köszönjük meg szerintem a munkáját.
Valamint DJ az... Selektornak, aki nem tudná a Selektornak, az a gép, ami így random kidob zeneszámokat, amiket én vagy behúzok, időtartam alapján meghatározva, igen, vagy nem. Úgyhogy ennyi az én dicsőségem, áruljuk akkor el e kulisszatitkot is. Közlekedési helyzetkép gyorsan, mert arra szükségünk van, hiszen három baleset is nehezíti a közlekedést. Az egyik a budai alsó rakparton, ráadásul a Zsigmond tér után délfelé, aztán van a 10. kerületben a Dréher Antal úton, a Körösi Csoma Sándor után a külső sávon, és ha nem lenne elég, a Szentendrei úton is baleset történt befelé a Pók utca után, úgyhogy nagy körültekintéssel közlekedjünk ma reggel, nem győzzük ezt hangsúlyozni, addig pedig játszódunk egyet.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Ünnep van az erdőbe, úgy közlekedjünk most, mert elindult a szarvas bőgés, gyors talpalót tartunk arról, hogy mit kell tudni ebben az ügyben, aki kalózunk lesz, Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát akkor itt az ideje, hogy a playlistbe bekerüljön a szarvasbőgés.
Bizony,
így van, így van.
És szögezzük le rögtön az elején, az őz nem a kicsi szarvas. Hiába gondolják így, hogy sokan széles a hazában. No, kik bőgnek, és miért bőgnek ilyenkor az erdőben?
Akkor tisztázzuk akkor, hogy ki is bőg az erdőben, tehát nem a kicsi őz, hanem a gím szarvas, és a kettőnek nem sok köze van egymáshoz, annyi talán, hogy mind a kettőnek agancs van a fején, de az őzek egyébként már az üzekedési időszakuk végére értek, most viszont a szarvasok indulnak, úgyhogy az erdőben is becsöngettek, és aki szemfüles, vagy inkább füles, az hallgathatja az erdőben a gím szarvasok párzási énekét, amit úgy hívunk köznyelven szarvas bőgés, mások egyébként joggal hívják ezt ugye az őszi erdő orgonájának, mert ilyen akkor lehet leginkább felfedezni azt, hogy igenis élnek nagy vadak erdeinkben, és a gímszarvas ugye most következik el, tehát hogy aki most kirándulni szeretne, vagy kirándulni indulna, az tegye meg a Pilisi Parkerdő vezetett szarvasbőgés hallgató túráin keresztül.
Mit akar a gímszarvas ilyenkor a bőgéssel a tudtunkra, vagy lehet, hogy nem is a mi tudtunkra, hanem a környezetének a tudtára adni?
Hát első körben azért le kell szögeznünk, hogy a gímszarvasok nem azért bőgnek, hogy minket szórakoztassanak, de nyilván azért ez nekünk is egy jó szórakozási lehetőség lehet, vagy kikapcsolódási lehetőség lehet. Elsősorban azért bőgnek, mert ebben az időszakban történik meg maga a párzás, a párválasztás, ami náluk egy kicsit másképp néz ki, mert szerint nem egy-egy egyedet választanak ki, hanem konkrétan egy egész háremet terelnek össze, és hát ezért a háremért megy a küzdelem gímszarvas és gímszarvas között, tehát itt a bikák között. és hát elsősorban ugye a hanghatással ugye felmérik, hogy a másik az milyen állapotban van, jó egészségi állapotnak körben, vagy egyáltalán milyen nagy ellenféllel kell szembenézni. Ugye ezt először távolról teszik meg, ezt a hangorkánt hallhatjuk, és aztán, hogyha úgy vélik, hogy megtámadható, hogy a másik egyet, és át tudják venni a háremet, akkor ez a bőgés egyre közeledik egymáshoz, és végül megtörténik a csata, leszekezik a fejüket, és hát az agancsukkal próbálják távol tartani a másikat. Úgyhogy ennek lehetnek szem és fültanulni azok, akik a parkerdő.
Aki ilyet lát, az igazán szerencsés ember, amikor így egymásnak feszül két gímszarvas bika és verekednek. Mennyire időjárás függő ez a dolog, mert hogy azt lehet hallani és olvasni is több helyütt, hogyha kicsit hűvösebb lenne, akkor még intenzívebb lenne ez a bőgés.
Azért azt gondolom, hogy azt tapasztaljuk, hogy azért most már a hajnalok nem annyira durván melegek, mint ezelőtt egy pár héttel, tehát azért érzékelhető, hogy hajnalban, illetve este azért megindul a lehűlés, aminek azt gondolom, hogy mindannyian örülünk ebben a klímaváltozásos időszakban. És hát ez indítja be magát a szarvasbőgést, ez a hideg este, illetve a hideg hajnal. Hát nálunk itt a Pirisben egy kicsit később indult, tehát nem augusztus végén, hanem inkább ez a szeptember 1. szeptember 10-e környékén, akkor szoktak a szarvasaink jobban beindulni, de aki figyelmesen hallgatja itt az éjszakai zajokat, és van szerencséje erdő, melyet lehet lakni, akkor az már szerintem tapasztalhat, hogy igen, elindult most már nálunk is.
Mennyire ritka dolog megpillantani őket, ugye ismerünk ilyen teknős túrákat, delfin túrákat, amikor elviszik az embert, és hát csalóda kell visszajönni, de elmesélik, hogy milyen is az, amikor bele botlasz egy-egy ilyen csapatba. Úgy gondolom az, hogy halljuk őket, az viszonylag nem ritka, mert ennek van az időszaka, de mennyire nehéz őket kifigyelni, vagy észrevenni, vagy találkozni.
Hát megpillantani mindenképpen nehezebb őket, ugye azért olyan szakemberek vezetik ezeket a túrákat, akik olyan helyre viszik a résztvevőket, ami jó eséllyel akár mutathat is ilyen küzdő szarvasbikákat, de azért ez nem szentírás. Világos. Tehát elsősorban mi azért megyünk, hogy ezt az éneket meghallgathassuk, de természetesen azért arra is készülünk, tehát a kollégák úgy viszik a túrákat, hogy ha nem sikerül éppen szarvasbőgés hallgatni, azért ne távozzon csalódottan a nézőközönség, vagy a hallgatóközönség, mert nagyon sok információt tudunk átadni itt az erdő éjszakai életéről, az erdő éjszakai állatairól, és a benne zajló folyamatokról, mármint az erdőben zajló folyamatokról. Tehát mindenképpen lesz egy élmény, egy kis know-how-t azért át szeretnénk adni a kirándulóknak.
Hogy néz ki egy ilyen túra? Mit kell oda vinni? Milyen felkészültséget igényel, stb. Stb.
Hát az első és legfontosabb lépés az a szarvasbőgés túrára való jelentkezés. A Pirisi Parkerdő honlapjáról el tudunk navigálni arról az online felületre, ahol meg lehet tenni a különböző időpontokra való foglalást. Több helyszínen kínálunk ilyen lehetőséget. Budapesten, Gödöllőn, Visegrádon, Pilismaróton, Valkon, Szentendrén, és egyébként indult egy új szolgáltatás is, hogyha valaki mozgásában egy kicsit korlátozott, akkor akár egy e-busszal itt Pilis-Szentkereszt Visegrádon végig tud menni az erdőn. Ez egy kuriózum, ez egy újdonság, bátorítok mindenkit arra, hogy ezt próbálja ki. Ami a felszereléshez mindenképpen szükséges, az egy bokát jól tartó túrabakancs, némi erőnlét, hátizsákba kerüljön bele azért egy kis kabát, vagy egy pokróc, takaró, amire le tudunk ülni, hogyha úgy állunk meg, fejlámpa esetleg, azzal csak óvatosan, mert azért a lódarazsak itt vannak most a környékünkön, ugye erről is nem olyan régen írt adott a Pilisi Parkerdő. Nagyjából ennyi, fényképezőgépet lehet hozni, akut ne használjunk, illetve itt még arra hívnánk fel a figyelmet, hogy nagyon kicsi gyerekeket azért ne hozzunk magunkkal, mert ők nem nagyon tudnak csöndbe maradni.
A másik kérdés ilyenkor, hogy az erdészetek felszokták hívni a figyelmet, hogy ilyenkor az erdőben való tartózkodás, mozgást korlátozni szokták. Általában az, hogy sötétedés után ne nagyon bóklásszunk már az erdőben, bármennyire is szeretünk éjszakai túrákat szervezni, vagy éppen sportolni éjszaka az erdőben. Erre miért van szükség?
Alapvetően az, hogy azért van erre szükség, mert ez egy olyan időszak, amikor azért nyugalmat biztosítani kell az állatok számára. Tehát nyilván mi sem örülnénk, hogyha a hálószobánkban valaki megzavarna minket, mikor éppen a szaporulat történik, vagy a szaporulatgyártás történik. Hát elsősorban ezért, tehát hogy legyen azért jövőre is szarvas szaporulat, nagyon sokan járnak itt a Pilisi Parkerdő erdejében, több mint 30 millió látogatói alkalmat számlálunk egy évben. Ezért indítottuk a szarvasbőgés hallgatókat, látogató túrákat is, hogy szakember vezesse, olyan helyre vigyük, és úgy nézzünk be itt a hálószoba ablakon, hogy azzal ne zavarjuk meg az állatoknak a tevékenységét. És nyilván azért ilyenkor történik vadászat is. Szelektáljuk ugye ilyenkor az állományt, olyan szarvasokat emelünk ki ilyenkor az állományból, amik már megértek arra, hogy nem maradjanak tovább az erdőben, vagy pedig rossz hatással vannak a többiekre. Értem ez alatt, hogy mondjuk hibás az egyet fejlődés.
És egyébként, hogyha ez a vadászati tevékenység, mert hogy ez egy ilyen vadászati főszezon is, hiszen a vadászok számára a gímszarvas azért az erdők király és egy nagyon áhított trófea, ugye ilyenkor van ez a főszezon is. Tehát, hogy akkor több vadász van, is van az van erdőben, ennek. De ennek mi az oka egyébként?
Mármint,
hogy ez a főszezon, hogy pont a bőgésre hogy időzítik, miért nem előtte, miért nem utána?
Ilyenkor lehet őket leginkább ugye megfigyelni. Tehát, hogy ez a fő oka, azért indul ilyenkor ugye a szarvasbőgésben ezeknek az állatoknak a válogatása, gyérítése, vadászata. Azért nálunk ilyen nagyfokú korlátozások, nagyobb területeket nem kívánunk lezárni. Mi annyit kérünk a látogatóktól, hogy maradjanak a túraútvonalakon. Arról ne térjenek le, ne zavarják meg az állatokat. Aki pedig kíváncsi erre a fantasztikus történetre, a szarvasbőgésre, az pedig vezetett túrákon vegyen rajta részt.
Jó, nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, most már remélhetőleg minden olyan kérdést feltettünk, ami
az elméleti felkészítés az
megtörtént, most már csak a gyakorlati ismeretek felszedésére van szükség. Nagyon szépen köszönjük az interjút, és szép napot, és jó túravezetést kívánunk.
Köszönjük szépen, várunk mindenkit szeretettel.
Szervusz!
Szervusz! Mészáros Péterrel, a Pilisi Park Erdő ZRT szóvivőjével beszélgettünk az elkezdődő szarvasbőgésről, illetve arról a programról, amin részt lehet venni.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rosszabb egye meg a mindenségét neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk Ciber Ákos elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogy indul a hét, a hónap?
Hát úgy tűnik, hogy itt egészen egy rossz őszi hangulattal kezdődik a hét Európában is, ugyanis a vezető indexek mind esést mutatnak, a DAX jelenleg egy közel 6%-os esést mutat, a Eurostox is egy 6% feletti eséssel kezdte meg a mai kereskedést. Ennek ellenére azért itthon ehhez képest egy sokkal jobb hangulat látszik, a BUX index jelenleg egy 14%-os emelkedést mutat, és az index értéke jelenleg 72.970 ponton áll. A vezető részvényeink közül pedig a MOL, az OTP és a Richter árfolyamában is emelkedés látható. A MOL jelenleg egy 18 forintos emelkedés mutat 2712 forinton, az OTP pedig 10 forinttal emelkedett 18.300 forinton. A Richter 100 forintot csökkent, egy részvény jelenleg 10.670 forintot ér, a Magyar Telekom pedig egy 4 forintos csökkenéssel 1024 forinton áll.
Hát igen, bocsáss, megmondjad.
Tehát csak azt akarom jegyezni még, hogy igazadt a MOL esetében a pénteki nap folyamán volt egy rosszabb hír, ami arról szólt, hogy január 1-től nem fog nyersolajat kapni a barátságkő vezetéken keresztül. Azóta azonban ezt a hírt mind a MOL, mind pedig az ukrán partnere is cáfolta, így valószínűleg a jobb hangulat ma a MOL-ban emiatt látszik. Még ezt szeretem elmondani.
Igen, én meg csak arról akartam megemlékezni, ugye, hogy historikusan a szeptember a legpocsékabb hónap a tőzsdéken, hogyha megnézzük, hogy melyik hónapban mekkora hozamot produkálnak a részvények, úgy átlagban, mondjuk index szinten, úgyhogy így kell felkészülnünk erre a hónapra, ami nem azt jelenti, hogy ez is olyan lesz, de statisztikailag az esélye megvan rá, hogy nem erre fogunk a legszebb módon, vagy a legnagyobb élmények közepette emlékezni. Jó, tehát Európában nagyobb mínusz, forint piacon jósága, de beragadtunk ide a 92-3 közé az euróval szemben.
Igen, jelenleg azért a mai reggeli órákban két adatközlés is volt itthon. Egyfelől 8:30-kor egy külkereskedelmi mérlegadat jött ki, ami valamivel egy minimális értékkel jobb lett az előző adatnál, valamint egy BME adat is érkezett az augusztusi hónapra, ami azonban a várakozásokhoz képest jóval rosszabbul alakult ki, igaz a BME értéke 47,6 pont lett, míg 49,3 pontos értéket vártak az elemzők. Itt a forint először nem igazán reagált ezekre az adatokra, azonban itt az elmúlt percekben erősen megindult, hogy ez a reggeli 392,8 pontos szintekről most megindult felfelé, és jelenleg 393,4 forint körül kereskednek a 393,4-et adnak egy euróért, és hasonló látható a dollár árfolyamában is, de egy dollárért 355,7 forintot kérnek.
Uh-huh. Hát ez a BME, ez a beszerzési menedzser index adat, akkor teljesen koherens a rossz GDP adattal, úgyhogy tulajdonképpen ebben nincs is nagyon nagy meglepetés. Oké, okay, köszönjük szépen, Ákos, megnézzük, hogy mi lesz ebből. Neked jó munkát, szép napot kívánunk!
Szívesen, köszönjük szépen, és sziasztok!
Ciber Ákos elemző számolt.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Ahogy azt beharangoztuk, a kutyákról lesz szó, illetve arról, hogy ezek a hű társaink mennyire értenek minket, vagy mennyire csak pusztán ilyen parancsszavakra tudnak dolgokat megcsinálni. Értik-e azokat a kifejezéseket, amiket mi közlünk velük? Erre már elég sok kutatás van, úgyhogy ezt fogjuk megnézni. Boros Mariannával, tudományos segédmunkatársal, az ELTE etológia tanszéken működő neuroetológiai kutatócsoport kutatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
Először is miért érdemes ezt a területet kutatni, hogy a kutyák tényleg értik a szavak jelentését, vagy csak bizonyos hangsúlyokra, bizonyos hanglejtésekre reagálnak?
Ez két szempontból is fontos és érdekes. Az egyik az az, hogy ugye hát nagyon-nagyon sokan élünk együtt a kutyákkal, és nyilván a kutyagazdákat, meg a kutyákkal foglalkozó szakembereket foglalkoztatja ez a kérdés, hogy mi az, amit értenek a kutyák abból, amit feléjük kommunikálunk, és hogyan értik. Ez az egyik, ami azt gondolom, hogy a nézőket is talán jobban érdekli. Másfelől pedig nyelvevolúció szempontból fontos kérdés az, hogy hogyan és mit képesek megérteni a kutyák, mert amikor mi úgy általában az állatok, én kognitív pszichológus vagyok, és amikor úgy általában is nyelv érdekel, úgy a nyelv elsajátítása, a nyelv kifejlődése, és amikor általában beszélünk arról, hogy az állatok hogyan kommunikálnak, és mit értenek meg a kommunikációval, akkor igazából az érdekel minket, hogy hogyan jutottunk el odáig mi emberek, hogy ennek a különleges képességnek a birtokában vagyunk, hogy nyelvvel kommunikálunk, rengeteg szavunk van, azokat úgy kombináljuk, úgy változtatgatjuk, ahogy akarjuk, és képesek vagyunk végtelen mennyiségű kommunikatív tartalmat gyártani, ami egy csodálatos képesség, és csak mi vagyunk rá képesek.
Igen, a másik kérdés is adódik, hogy lehet ezt vizsgálni? Hogy azt érti-e, hogy labda, vagy csak azt a hangsúlyt, amit akkor szoktunk használni, amikor mi ezt a kis eszközt elővesszük?
Hát ezt többféle módon lehet vizsgálni. Igazából ez Ez, amit ön most kérdez, ez konkrétan két kutatás is vizsgálta. Az egyik kutatás, az mágneses rezonancia képalkotással végezték el a kollégáim 2016-ban, amikor dicsérő szavakat mutattak a kutya, vagy hallottak a kutyák az MRG-be, tehát a tanszéknek a különlegessége, az etológia tanszéknek a különlegessége az, hogy megtanított, bocsánat, számos kutyát mozdulatlanul hasalni a szkennerbe. És ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy szó szerint mozdulatlanul, tehát nekik 10 percig, hát éppen, hogy pislogniuk szabad, de ennyi a maximum, ugyanis a mozgás az olyan zajt hoz be a képekbe, hogy utána lehetetlen megállapítani, hogy az agy aktivitása az miből fakad, a mozgásból, vagy tényleg az adott inger feldolgozásából. Tehát ez volt az egyik kísérlet, amikor a kutyáknak dicsérő szavakat mutattak be, dicsérő hangsúlya és neutrális hangsúlya, tehát ügyes vagy, de ügyes vagy ügyes, és a neutrális szavakat dicsérő hangsúlya vagy neutrális hangsúlya, tehát soha vagy soha, és ezáltal, hogy ezeket a paramétereit a szavaknak el tudták különíteni, azt vizsgálták, hogy vajon akkor is reagál-e megfelelően a kutya agya, hogyha csak neutrális hangsúlyjal hallja a dicsérő szót, és vajon, hogyha ha dicsérő hangsúlyjal hallja a neutrális szót, akkor is a megfelelő, vagy akkor is ugyanaz az agyterület aktiválódik-e, és nem. Tehát kiderült, hogy a kutya tehát a jutalomért felelős agyterület, a caudate nucleus, az csak akkor aktiválódik, ha dicsérő hangsúlyjal dicsérő szót hall a kutya, és akkor a legerősebb rá az aktiváció. Tehát ez az egyik, ez a hangsúlynak a vizsgálata. A mi legújabb kutatásunkban pedig EEG-vel vizsgáltuk a kutyákat, tehát ebben a kísérletben elektródákat raktunk a kutyusok fejére, ez nem egy invazív vizsgálat, tehát mi csak ráragasztjuk az elektródákat a fejükre, és amikor ők nyugodtan fekszenek, akkor lejátszottunk neki a gazdáik által mondott mondatokban, hogy nézd, Mira, labda. És akkor vagy a gazda vagy felmutatta a labdát, vagy egy másik tárgyat mutatott fel. És gyakorlatilag azt tudjuk, hogy embereknél ilyen esetben megjelenik egy nagyon jellegzetes komponens az EEG-jelbe, ami ezt az elvárás megsértését mutatja. Tehát, hogyha azt hallja az ember, hogy nézd labda, és lát-e helyett egy frisbit, akkor ugye meglepődik, megsértik az elvárásait, és ez megjelenik az agyhullámokban. És ugyanezt történt a kutyáknál is, nagyon hasonló agyhullámot láttunk, mint amit emberek esetében látunk, és ebből következtettünk arra, hogy valóban értik a tárgyaknak a jelentését, vagy a tárgyszavaknak a jelentését.
Mi az oka annak, hogy amikor ül, fekszik, hozd ide, ez oké, de amikor választani kell, hogy hozd ide a labdát, vagy hozd ide a botot, vagy nem tudom, hogy micsoda, akkor ennek akkor kicsit, mint hogyha összezavarodna a kutya, és ezt most egykori gyakorló gazdiként mondom, hogy az nehézséget okoz neki. Magát a parancsot érti, de összezavarodik, hogyha több választási lehetősége van.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és sajnos nem tudom rá a választ, de minket is ez érdekel, hogy mi történik. Az az igazság, hogy a kollégáim, a tanszéken lévő kollégáim kutatásából tudjuk, hogy vannak olyan kutyák, akik erre képesek. Nincs sok, tehát most egy nagyon intenzív keresési időszak után, azt hiszem ilyen 40-60 közötti világszerte azoknak a kutyáknak a száma, akikre, bocsánat, ez most az én kutyám.
Hadd mondja.
Akikről,
hát érti, amiről beszélünk, és közben szólt most, hogy nem jó irányba tapogatózunk.
Igen. Tehát akikről azt gondoljuk, hogy ők valóban képesek odahozni a labdát, amikor a labdát kérjük, a botot, amikor a botot kérjük, és rengeteg tárgyszót képesek megtanulni. Na most a kérdés az, hogy egy átlagos kutya miért nem tudja ezt, és erre sajnos én tényleg nem tudok most még válaszolni, de ezen vagyunk, hogy valamikor sikerüljön ezt a választ megtalálni.
Egyébként szókincset is lehet így mérni, hogy mennyi az a szó, aminek a pontos jelentését meg tudja jegyezni egy kutya? Ez is a kísérlet iránya?
Hát a mi kísérletünkben ezt nem vizsgáltuk. Ugye a mi kísérletünk arra mutat rá, hogy ugye mi elgével néztük ezt a, kerestük ezt a jelet, aminek a kapcsán gondoljuk, vagy amiből következtetünk arra, hogy valóban értenek valamit a kutyák, és ezek a kutyák átlagos kutyák, tehát ezek nem azok a kutyák voltak, akik részt vettek a kisedbe, akikről azt gondoljuk, hogy nagyon úgymond tehetséges szótanuló kutyák, hanem átlagos kutyák. Tehát valahol azt gondolom, hogy lehet, hogy az átlagos kutya is többet ért annál, mint amit mi gondolunk, csak valahol az értés és a végrehajtás között ez a tudás elveszik, lehetne ilyen valamilyen szinten akár a szókincs vizsgálatára jó ez a módszer, mondjuk ahhoz eléggé körülményes, nem javaslom. Az biztos, hogy viselkedésesen sokkal nehezebb ezeknél a kutyáknál kimutatni a szóértést, mint úgy tűnik neurális módszerekkel.
Azt hogy kérdezzem meg a hallgatóknak, mert elmondtam, hogy épp az állati elméket olvasom Robert Mertől, ahol ugye delfineket tanítottak meg, nem csak értelmezni, de beszélni is. Lehet-e egy olyan kommunikáció, ami fordított irányú, megtanítható-e a kutya arra, hogy a saját gondolatából, mondjuk nyilván itt nagyon szűk ilyen jelkészlettel, egy pár ilyen vakkantás vagy akantás kombinációval, majd ő mondjon nekünk dolgokat.
Hát, hogyha valaki követi Csányi professzor úr interjúit és munkásságait, akkor az tudja, hogy a Csányi professzor azt gondolja, és hogy valamikor pár tíz év múlva már beszélni is fognak. Úgyhogy, és hát nála nagyobb szaktekintély Magyarországon szerintem nincsen ebben a témában, de akik TikTokon lehet, hogy sok hallgató látta már, van ez a nagyon híres Bunny nevű kutya, meg hát sok más, azt hiszem többféle faj is már használja ezeket a gombokat, amikkel lehet kommunikálni. Ja, ezeket a gombokat tényleg Eredetileg gyerekek, autista gyerekek számára találták ki, akik nem tanulnak meg beszélni, de ugye rájuk lehet venni tartalmat, és akkor csak megnyomja a gombot. És ha jól tudom, most itt kezd első tudományos kutatás, ami ezt vizsgálta. Ez még egyelőre csak azt vizsgálta, hogy tényleg értik-e a kutyák, ha valaki lenyomja a gombot, akkor annak megfelelően cselekednek-e. Ez egy amerikai kutatócsoport vizsgálja, és remélhetőleg a következő kutatások majd azt fogják vizsgálni, hogy vajon tényleg úgy kommunikál-e a kutya, vagy tényleg azt kommunikálja-e a kutya, vagy tehát amit kommunikál a kutya ezeknek a gomboknak, igen. És hogy elvárja el, nyilván ennek nagyon sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy elhiggyük, hogy tényleg ezt akarta kommunikálni, igen, a kutya, és nem csak valamit megnyomott. De azt gondolom, hogy ma már nem lehetetlen ezt vizsgálni, úgyhogy nagyon remélem, nagyon ez nagyon ígéretes.
Abszolút. Még egy kérdés, hogy ez itt is van egyedek közötti különbség? Mert nekem volt egy kutyám, aki a távirányító között is, tehát amikor nem tudom én a videó távirányítóját kértem, és hozta a tévét, akkor mondtam neki, hogy nem azt a másikat, és akkor ki tudta választani, vagy értette a különböző kaják közti különbséget. Nem volt jelen az étel, de azt mondtam, hogy kérsz virslit, akkor máshogy reagál, mint ha megkérdezted tőle, hogy kérsz palacsintát, mert mind a kettőt szerette.
Aha. Biztos, hogy vannak egyedek közötti különbségek, és ez is egy nagyon érdekes terület, amit kell és lehet is vizsgálni. A mi kutatásunkban nagyon nagy különbség volt a szavak mennyiségében, amit a gazda úgy gondolt, hogy a kutyája tud, tehát ilyen 5 tárgyszótól, vagy gyakorlatilag ezek főnevek voltak, mert lehettek személynevek is, 5 tárgyszótól akár 230-ig tartott, tehát hogy ekkora volt a szórás azokban a szavakban, amit a gazdák úgy gondoltak, hogy a kutyák ismernek, de ettől függetlenül annál a kutyánál is láttuk ezt a meglepetés akciót, vagy elvárás megsértést, aki csak pár szót ismert. Tehát ez nagyon érdekes, ugye ez alapján azt gondoljuk, hogy a szókincs méretétől függetlenül a kutyák egyszerűen képesek erre.
Oké, okay, hú, de klassz téma, folytatása nagyon következik, mert ez minket nagyon érdekel ez a téma, úgyhogy maradjunk kapcsolatban, mert még visszatérnénk erre a területre, hogyha van eredmény, meg akkor is, hogyha nincs, mert ez jó, időről időre érdekes.
Meg ha már tudnak idegen nyelveket, igen, és a cicákkal beszélgetni, az lesz majd nagyon
klassz. Most mondta a hallgató, hogy én óvatosan kísérletezzek, mert az előbb kimondtam a rádióban a labdaszót, és a Károly nevű boxere majdnem lenyelte a hangszórót, úgyhogy Csak óvatosan, Marianna. Jó. Köszönjük
nagyon
szépen.
Nagyon iszké, köszönjük jó. Szépen.
Szép napot.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Boros Marianna, tudományos segédmunkatársal, az ELTE etológia tanszékén működő neuroetológiai kutatócsoport kutatójával beszélgettünk.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Nézd már egy fehér Marianna.
Nézd már, pont jókor
mondom én ellenségesen.
De hangot nem is ad, látod?
Ezért.
Igen. Jó reggelt.
Rád csodálkozik, és nem ad hangot.
Rám se néz, látom, ja, az előbb azt mondtam neki, hogy ellenséges. Pedig igen. Már annyira megszoktam, hogy tik ketten vagytok.
Ugye? Ja, az elmúlt most héten, lehetett, igen.
Az elmúlt hetekben csak titeket hallottalak.
Na vége a nyaralásnak.
Nagyon szép szeptembert, igen.
Tegyük oda magunkat GDP termelésileg.
Csinálom. Ide, hogy ez egy nyáron is csináltam, csak nem látszott.
Kivel csinálod, miért csinálod?
Először is most az van, hogy a pont jókor, az máskor van. Tehát máskor van mostantól
máskor van pont jókor.
Máskor van pont jókor, de mindig, igen. Hogy most úgy tűnik, hogy egyáltalán nem baj, hogyha 10 után van egy kis zenefakt, mert szeretik a 4 óra reggeli műsor után. Hogyha,
igen, azt hittem, hogy szó most sást mondasz majd.
Nem, nyugodtan.
Nem.
Legyél te is ellenséges.
Ne, hát kérlek, de hogy.
Nem.
Tehát, hogy utána egy kis öblítés, zenefakt, és igen. Akkor 11 órától lesz mostantól a pont jókor, 11-től délig. Tehát ebből jól látszik, hogy...
Tehát az első óra isz.
Hát én úgy mentem, hogy volna, hogy lefeleződött, igen.
És ezt hogy csinálod majd? Tehát ugye a műsor struktúra az hogy néz ki? Mert nyilván nem dobod el az első felét, és
tesz de, most csak... De, képzeld el. Igen, én azt gondolom, hogy jóval egyszerűbben, és azt is beszéltük itt a rádió vezetésével, hogy ilyen kevesebb kerete lesz. Uh-huh. Tehát a pont jókornak, mostantól tényleg valójában pont jókor a címe, és ezeket a rovatokat én kivettem, viszont úgy is csináltuk meg a promóját, ez majd hallatszik, hogy van benne kultúra, művészet, buverkodás a lélekben, nem tudom, gondolkodás társadalmi kérdésekről, és vannak emberek, akik meg azért lesznek itt, mert beszélünk róluk, mondjuk mindjárt a mai vendég. Szóval, hogy így minden belefér, ilyen értelemben nem lesz így tagozva valóban. De ezt én akartam, hogy ne legyen így.
Értjük.
Mert nem akarom összezavarni a hallgatókat, hogy most akkor ez napembere, életünk dolgai. Aha, aha. Legyen az, hogy pont jókor.
Jó. És hogy találkozunk? Fogunk-e? Mert hogy szerintem... ugye most akkor köztünk lesz egy hézag.
Hát de én csak nem gondolod, hogy nem vagyok itt és hallgatom a műsorotokat.
Hát az, hogy hallgatod, az oké, de itt is leszel, és bejössz hozzánk?
Jó. Persze, hát én ezt semmiért nem adnám. Kell itt az átvezetés.
Igen.
Nyilván, hogyha ez nektek is oké, mi áll, Lovics András?
Nekem minden.
Hogy néz rám?
Akkor letesszük, majd itt fog duzzogni.
De az biztos, hogy egy darabig igen, főleg így az elején. Szerintem ezt, ha nektek is jó, akkor persze. Ezt azért, mert hogy a hallgatóitokra
hát meg kell szoktatni a hallgatóknak, van. Hogy egy kis csúszás máshol,
változás
pont változás van, így van, és akkor ezeket rendre elmondjuk.
Így van, de pont azért, hogy kapcsolódjak hozzátok, rögtön az első vendégem, a Katona Csaba, ugye a ti történet. Hát nem mondod. Hát...
Ja.
Egyébként így nem vettem, tehát azokból az adásokból, amiket vele csináltok, azokból gondoltam, hogy kellene beszélni vele és az ő történetéről. Tehát ma 11-től...
De mint ember? Tehát hogy lett történész? Milyen
hát
volt
igen,
a gyerekkora?
Igen, de neki csak a családja, meg honnan jövése, ez egy negyed óra.
Még a két órásba kellett volna.
Igen.
Nagyon színes egyediség.
Nagyon színes az a történet, és igen, meg van. Az identitás, hogy kialakult. Igen, ő lesz.
Nagyon klassz.
Bajba is vagyok, igen, megkérdeztem a fiúkat, hogy számoljuk már ki, hány perc van nettó beszédre, hogy mindennel beleférjünk.
Hát neki kell maxolni, abszolút.
Igen. Tehát ő lesz 11-től.
Tehát Katona Csaba ember a név mögött? Munkacím?
Mondhatod így.
Tehát, hogy most az ő személyes sztória lesz, tehát nem kérdezett gasztronómiáról, mint
nem,
az
nem.
Endre.
Nem.
Mi az?
Érdekes
Krebs
ember.
Alajos altábornagyról, mint mi?
Nem. Nem, arról fogom kérdezni többnyire, most nem biztos, hogy jól fogom mondani, de hogy az ő családjában ugye van a szlovák, a német, a lengyel, az orosz, ugye anyuka orosz, anyuka orosz lengyel, ő egyébként Ukrajnában született, egy éves korai óta él Budapesten, és mindenféle családi történetek vannak, amik elmondják, hogy hogy alakult ez így. De arról mindenképp kérdezem, ugye ő akkor volt fiatal történész, hogy akkor kezdte az egészet, amikor, tehát 90-es évek, amikor itt ilyen óriás változások voltak. És kíváncsi vagyok, akkor lett egyébként fiatalon apuka is. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy akkor milyen volt történésznek lenni, és mit gondol azóta. Meg hát ez a város szerelem, tudjátok, a Budapest szerelmese.
Igen.
No, hát akkor
hát ezt
Katona Csaba
a legjobban, mondjuk jön. Tőletek tudom én.
Katona Csaba jön pont jókor műsorába, mi eltoljuk azt a bizonyos
11 mondjuk el, mielőtt eltoljuk, 11-től van pont jókor.
Mi meg holnap 6:30-kor, de már nem én.
11.
A Millás reggeliben 11-kor pont jókor, mi pedig már a búcsúzunk, de 11-kor jön a pont jókor Fejér Mariannal és Katona Csabával. Addig mindenki szusszonjon egyet 11-ig, amikor is jön a pont jókor műsora Fejér Mariannal és Katona Csabával. Termeljük a GDP-t, ezt egy ideig függeszthetjük csak fel, 11 órától 12-ig, amikor jön Katona Csaba és Fejér Marianna pont jókor műsorával. Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.